T-dosszié. Tudás, teljesítmény, távlatok. Az első fájlok egy tehetségkönyvtárában. Lentulai Krisztián műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. Most következő vendégem egy olyan szempontból nagyon is speciális vendég, hogy a Lánchíd Rádió életében egy nagyon fontos mérföldkőnél az indulás napján a műsornak, az akkori műsor napnak a vendége volt. Köszöntöm a stúdióban, itt a T-dosszié adásában Andorka Péter zeneszerzőt, szervusz.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz.
20 éves voltál 2007. március 15-én, amikor a Lánchíd Rádió megkezdte a műsorszórást, és mivel március 15-e nemzeti ünnepünk, ennek kapcsán az akkori szerkesztők jóval már ugye a rádió első műsornapja előtt, amikor állították össze az adást, nyilván eljutott hozzájuk a hír, hogy van egy nagyon fiatal, tehetséges ember, aki szemtelenül fiatal még 2013-ban is, és megalkotott egy olyan művet, aminek kapcsán aztán meg is hívtak téged, ez pedig az Üzen Március című zenés ünnepi játék, aminek az alkotója vagy. Milyen érzés visszatérni ide? Mennyire változott itt a környezet a 6 év alatt? Mit érzékelsz, mit látsz?
Hát egyrészt nagyon nosztalgikus, másrészt pedig nagyon megtisztelő, hogy ismét itt lehetek a stúdióban, és hát köszönöm a meghívást is ezúttal. 2007 az azért is volt különleges, tehát több szempontból itt a Lánchíd Rádió indulásával egybecsengett ez a lemez, ugyanis akkora sikerült megjelentetni. Tehát ez még a Ferences Gimnázium Bohó diákéveiben született, legalábbis részben akkor született, amikor még nagyon sok mindent meg lehetett csinálni. Különlegesnek számított az, hogyha valaki zenével, sőt zeneszerzéssel foglalkozott ott. Nem úgy, mint mondjuk már a Bartók Konziba, ahol utána jártam. Úgyhogy így, amikor körbefüggesztettem az iskolát, hogy zenészeket keresek, mindenki, aki bármilyen hangszeren tud játszani, az jelentkezzen, és így verbúváltam egy ilyen szimfonikus jellegű zenekart, amire ez a dolog született, ilyen szimfonikus rock, és ott erre volt igazából, tehát időbeli, meg még anyagilag is volt rá támogatás az iskolában, mert vetettem szegényekkel 35 darab kottalámpát, hogy lekapcsolhassuk a tornaterembe a villanyt, és az ős bemutatója itt zajlott le. Utána arra biztattak engem, hogy szerintet kollégák, meg tanáraim, hogy annyira jól sikerült ez a darab szerintük, hogy érdemes lenne megpróbálni CD-n kiadni. És hát ugye ennek a hosszú útja elkezdődött 2005-ben, amikor elkezdtük fölvenni, úgyhogy még nem is tudtuk, hogy mi lesz a vége. És aztán szépen, amikor sikerült ezt az anyagot majdnem egy év alatt fölvenni, 330 stúdió óra volt, akkor utána ott álltam egy Master CD-vel a kezembe megfürödve a Kossuth téren, egy tüntetés közepén, amikor odalépett hozzám Böszörményi Gergely azzal a kérdéssel, hogy te ugye szereted a Mistrált? Ez volt az első kérdése hozzám, és így álltam itt Szamára hegyen, hogy micsoda, most ez így hogy, meg ki ez, meg mit akar, és tényleg igaza volt, ugyanis a Mistrál együttes, akik azóta már eléggé ismertek lettek a vers megzenésítők berkeiben, ők szerepelnek rajta, konkrétan a három énekesük énekel. Úgyhogy így ilyen különleges élmény volt az első találkozásom Gergővel, akinek mondtam, hogy nekem van ez a lemezem. Mondta, jó, hát hozd majd be, majd megnézem. Na másnap megjelentem a CD-vel a kezembe, hogy itt vagyok. És meghallgatta, és annyira megtetszett neki, hogy kiadta. És így hát 2007-re meg tudott jelenni. És nem sokkal 15-e után, 18-án volt ennek az első lemezbemutató koncertje.
Igen, Gergelyből én magam is kinézem, hogy antropológiai úton megállapítja valakiről fizimiskára, hogy milyen zenei stílus szeret, tehát elképesztő. És a legelképesztőbb nekem az, hogy 20 évesen valaki egy lemeznek a birtokosa úgy, hogy ezt nem gyűjtőként teszi meg, hanem alkotóként. Ez a 20 éveseknek, a 30-con éveseknek sem egy mindenképpen és egyértelműen elérhető dolog vagy álom. Te ezt mégis megtetted. Milyen érzés most ennyi év után tudni, hogy egy ilyen dolog kikerült a kezedből a neveddel, egy kifejezetten igényes kiadónál, akik felkarolják ezeket a tehetségeket.
Ez a sors fintora, ugyanis ez az első megjelent lemezem, és azóta jelent meg egy másik, egy musical Szent Erzsébetről, amiről majd később még mesélek. Két olyan lemez jelent meg a nevem alatt, amelyek inkább a könnyű zene kategóriába Bizony. Sorolhatók, bár mennyire is szimfonikus zenekari hangszerelés szerepel benne.
De nem ez a fő profilom.
Nem ez a fő profilom, hanem én komoly zeneszerzőnek tanulok, idézőjelben komoly zeneszerzőnek, mert egy zeneszerző soha se lehet igazán komoly, mert már rég rossz. A Zeneakadémián utolsó évemet taposom, legalábbis remélem, hogy az utolsó évemet, és idén diplomázom masteren. 3 évvel ezelőtt a BN diplomáztam, komoly zenei művekkel, vagy hát az inkább abba a kategóriába sorolható. Mégis, mint tag a szerzői jogvédőnél könnyű zenei osztályon szerepelek a névsorban a lemezek miatt. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen ironikus dolog, de hát nem zárkózom el semmilyen műfajtól. Igazából nem akarom magamat semmilyen műfajnak az egyetlen járható út alkotójának besorolni.
Hát nézd meg, ha a média itt talál meg, mert ugye én is most a lemezt Böszörményi Gergelytől kaptam meg, megint csak a könnyű zenei vonalról találtunk rád, de akkor itt minden lehetőséget megpróbálunk mi is megadni, hogy az életednek, vagy a művészi énednek azt a fajta szeletét is, vagy nagyobb szeletét is meg tudjuk majd mutatni, megpróbáljuk ezen műsor keretein belül ezt megtenni, ami viszont a komoly zenét érinti. Művész családba születtél. Édesapád Andorka Róbert hegedűművész, édesanyád Hajnal Erika textiltervezőiparművész. Nagyon nagy klisé, hogy akkor biztos, hogy egyenes út, hogy a gyerekből is valami hasonló lesz.
Nem feltétlenül, mert hogyha édesanyám nem forszírozza annyira, hogy kezdjek zenét tanulni, nem biztos, hogy magamtól belekezdek. Én hát, mint a rossz gyerekeket általában ütőhangszerre irattattam be még 5 éves koromban, és hát szegény Balázs Oczi bácsi, aki akkor már utolsó aktív éveit taposta, utána nyugdíjba is ment, mert nem bírt velünk. A 4 emberes csoportot ketté kellett, hogy válassza, annyira rosszak voltunk. És hát csak utána lettem zongorista, amikor Szentendrére költöztünk Budapestről. És a zongorából pedig jött aztán a zeneszerzés. De a zongora volt a hangszerem 17 és fél évig.
Mennyire létezik az a nem tudom, elgondolás, vagy bármiféle logika egyáltalán megállja a helyét, hogy aki komponál, az nem kell, és nem is feltétlenül kell, hogy legyen jó, vagy nem tudom, prémium szinten jó hangszeres, vagy mégis kell. Melyik az igaz? Egészen más, gondolom, más dolgot mozgat meg az agyban is.
Végül is koroknak a zenész ideája változott, tehát Mozart korában elképzelhetetlen volt, hogy valaki ne legyen hangszeres, sőt, ő mint hegedűs és zongorista csodagyerek járta a világot édesapjával, és aztán mellesleg saját szerzeményeit is elkezdte játszani, de elválaszthatatlan volt a kettő. Aztán a romantikában jött az az ideál, hogy a magányos művész az elefántcsont toronyba alkot, és akkor majd boruljanak a lábához a minden közönségek a világból. A 20. században azt hiszem inkább praktikus oka van annak, hogy érdemes valakinek hangszeresnek is lenni, vagy ha nem hangszeresnek, akkor legalább valami más szakmát csinálni, ezt a könnyűzenészek nagyon jól tudják, hiszen ha megnézzük, nagyon kevesen élnek meg úgy igazán a saját művészetükből, mármint az, hogy főállású zenészek. A zeneszerzőknél is évfolyamtársaimat ismerek, akik hegedű művészi diplomát is megcsinálták, vagy orgona művészit. Tehát mindenképpen előnyös. Én ebből a szempontból egy picit hátrányban vagyok, mert én más szakmákat választottam mellette, fotózást, hangmérnök szakmát végeztem, amikből azért elég nagy a választék.
Leginkább azért adtál ilyen hasznos instrukciókat Szabó Petinek itt még az adás előtt, hogy épp mit csinálunk, és komoly kérdéseid voltak, ami nem megszokott a vendégeimtől.
Hát talán igen. De hát az érdeklődésem mindenképpen a zene körül van, ahogy a hangszereseknek is. Annyira, mint előadó, én soha nem voltam annyira ambiciózus.
Hogy működik el tudjuk-e egyáltalán mondani, hogy működik, egy könnyű zenésznél meg el tudom képzelni, egy komoly zenei zeneszerző esetében, már nehezebben tudom elképzelni, hogy honnan jön az ihlet, azt hogy tudod megvalósítani, kell-e legyen nálad egy olyan okostelefon, vagy egy diktafon, vagy rádúdold, vagy folyamatosan mindig hangszer közelében kell legyél, és akkor jön valami.
Azt mondják, hogy a legjobb múzsa az a határidő, és ebbe van is valami, mert ahogy a dolog ironikusságát tovább folytassam, megint egy musicalen dolgozom, ami a Madár Színház által kiírt musical pályázaton most tovább jutott nemrég, úgyhogy a legjobb 9-ben benne van, tehát most már kutya kötelességem befejezni a darabot, úgyhogy ezzel is fogok diplomázni, hogy még tovább folytassam. A Zeneakadémia komoly zeneszerzői szakán.
Nem menekülsz a könnyű műfajt.
Nem, úgy tűnik, hogy nem. De
az volt a kérdés, hogy honnan jön az ihlet, és milyen eszköz kell hozzá ott rögtön?
Hát ugye a határidőt említettem, meg azt is szokták mondani, hogy ami az amatőrnek az ihlet, a profinak a megrendelés. Igen, Mozart életében ezt látjuk, hogy hát igen, ő akkor írt, és azt, amit megrendeltek tőle. Én még a határán billegek azért. Tehát ha valamihez úgy annyira nincs kedvem, akkor nehezen mozdulok rá, bár volt már olyan például egy Brácsa szóló szonáta esetében, amit konkrétan megkértek, hogy írjak, és úgy immelámmal kezdtem hozzá, és annyira beleszerettem, hogy aztán egy nagy negyedórás mű lett belőle. Tehát én még nem tartom magamat annyira nagyon profinak, akinek azt mondják, hogy na akkor ezt, és azt akkor olyan aha, magas szinten, vagy még ha magas szinten is szakmailag, de úgy a szívem, lelkem benne legyen.
És mi az a hangulat, vagy mik azok az életképek, amik a mindennapjaidban történnek, ami elindítja ezt a fajta alkotói kreativitást?
Hát nagy ihlető erő volt, hogy másfél éve megszületett az első gyermekem, Ágoston.
Gratulálunk.
Köszönöm, és most májusban a záró tanításom, a szakdolgozatvédésem, a diplomahangvesem közepette fog a második megszületni. Úgyhogy hát például a családi élet mindenképpen inspiratív, a kedvesem, tehát a szerelem, az nagyon a zenéhez közel álló dolog az érzelmi oldal. Illetve hát azt is fontos tudni, hogy van, amikor az emberben strukturális elemek indítanak el ötleteket, egy ritmusképlet akár, vagy az, hogy egy zenei arányt mondjuk elképzelek, hogy egy gyors és egy lassú tétel kapcsolata például, hogy ez hogy valósulhat meg, vagy konkrétan az, hogyha egy hangszeres megkér, hogy az ő számára akkor valamilyen darabot alkossak. Uh-huh. Úgy néz ki, legalábbis azt tapasztalom, hogy az alkotóművészet az egy olyan univerzális dolog, ami változhat, hogy az ember miben éli ki magát. Tehát gondolok én akár mondjuk a hangmesterségre, vagy a fotózásra, hogy ezekben is ugyanúgy meg tudom találni a magam alkotó kifejező módját, illetve még kamaszkoromban verseket fordítottam, írtam, akkor pedig az, és akkor kevesebb zenét is írtam abban az időben.
Ezekben a külön, mondjuk azt a társművészeti alágakban megtaláltam mindben az a tipikus andorkás? Tehát te látod kívülről azt, hogy mi az, ami a kapucs az összesben, vagy annyira különbözik, mint hogy mindben egy másik énedet tudod megmutatni?
Ez egy jó kérdés. Én külső véleményt kaptam erre egy zeneszerző ismerősömtől, aki nagyon kiskorom óta végig kíséri a pályámat, ő Aldubói Nagy György, és ő mondta azt, hogy szerinte, ami nekem nagyon erős oldalam, az az empátia. És hogy ezért is vonzódom a színpadi zene felé, tehát itt mondjuk gondolok a musicalre, vagy amivel diplomáztam, az egy ballada volt, Fejér László szövegéről, és ott is nagyon az emberi érzéseknek és az egyes szituációkban a reakcióknak a hangulati megfogása. Azt mondta ő, és mondta főtanárom Vajda János is, hogy talán ez, hogy a hangulatot meg tudom ragadni, talán ez.
Aha. Na menjünk vissza 2007-hez, méghozzá ehhez a bizonyos ünnepi zenés ünnepi játékhoz, az Üzen Márciushoz, és akkor innen szól majd a föltámadott a tenger, és aztán folytatjuk a beszélgetést, de mondom az SMS falunk számát, Andorka Péter komoly zenei zeneszerző, akinek most épp a könnyedebb oldalát mutatjuk a következő néhány percben. 37-49-67-20 jöhetnek a hozzászólások és a kérdések.
Rémítő látjátok, hogyan mulat a nép. Rengés üvölt a tenger, lángolodnak a hajók, süllyednek a poklokra az árpóc és vitorla. Megtörve tépve lóg. Tombolt ki, te özön víz, tombolt ki magadat. Mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült ajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanulságul. A víz az Úr.
Akinek a dossziéját ma kinyitjuk.
Az nem más, mint Andorka Péter komoly zenei zeneszerző, akinek a nevéhez a könnyedebb műfaj, mint például ez a fajta rockopera is hozzá kapcsolódik. Csiszér Laci, Csiszér László, én azért lacizom, mert mondhatom azt, hogy jó ismerősöm, és a Hittel és Gitárral című műsorunkban ő már volt vendég, tehát ő volt a szólistája, az énekese az imént halott föltámadott a tengernek, amely egyébként ezen a március 15-ére szóló Üzen Március című zenés játékon található meg. Ez egy jó felvétel volt, lehet, hogy azt mondtad, hogy nem ez a fő profilod, de érzéket ezek szerint van hozzá. Én nekem most ez a véleményem, hogy hallottam a dalt.
Ez megint csak egy olyan dolog, hogy amire igény volt, amit itt mondtam az ihlet vagy megrendelés kapcsán, hogy ez az, amit meg lehetett valósítani, és megmozgatta a diákokat, de hát engem is a Ferences gimnáziumban. Két nagy ünnepünk, október 23 és március 15, amiből az előbbire úgy gondoltam, hogy igazából nem vagyok nagyon méltó, se kompetens, hogy erről a nem is távoli, nagyon megrázó eseményről írjak. Viszont egy ilyen heves, lendületes, márciusi ifjúi lelkület, az ha másban nem, a zenekar szervezésben megmutatkozott annó. És hát akkor még ugye diáktársaim játszották és énekelték, aztán amikor stúdióba került a darab, akkor egy ilyen nyugati téri aluljárós evangelizációs zenélésen mentem oda a Lacihoz. Jó napot kívánok, ez és ez vagyok. Gável testvérek, már találkoztunk.
Te ugyanúgy találsz meg mást, mint ahogy téged találtak meg.
Igen, ahogy a Gergő. Igen. Igen, hát illetve az, hogy Gável Gellért a Szentendrei Zeneiskolába tanított, annak idején még klasszikus gitárt, így hát őt ott ismertem meg egy misém kapcsán, amiben megkértem gitározni, mert nem volt hárfa, úgyhogy átírtam klasszikus gitárra, és aztán ő pedig megkért, hogy az ő esküvőjére a zenekari zaccot írjam meg, tehát kvázi egy ilyen nagy hangszerelési munkám volt az első velük, és ott találkoztam Csiszér Lacival is. De hát akkor még nem ismertük egymást, és így a nyugati téri aluljáróba megkértem, hogy nem működne esetleg közre. Jaj, szent testvérem, dehogy nem, nagy széles mosoly. Akkor még nem tudta, hogy mit adok a kezébe. Aztán, amikor megkapta ezt a két kőkemény rocknótát, akkor kicsit vakargatta fél, hogy hát ilyenekre vettek rá engem, hogy elénekeljem.
Nagyon jól utánozod a Lacit, tényleg ilyen stílusban beszél.
De nem volt neki ezzel problémája, mert ahogy felvette a fejhallgatót benne a stúdióhelyiségben, ökle a levegőben, és a lehető legnagyobb hévvel énekelte el ezt a két rocknót, tehát nagyon jól is állt neki.
Így van, így van. Mennyire lehet párhuzamot vonni a könnyű és a komoly műfaj között az instrumentumokat tekintve? Ugye vannak a klasszikus párhuzamok, basszusgitár, bőgő, szólógitár, vagy elektromos gitár, mondjuk hegedű talán. Aztán vannak olyan hangszerek, ami itt is, ott is megtalálható. Előbb említetted a hárfa, akusztikus gitár. Tehát, hogy ezeknél lényegében nincs is különbség, amikor a fejedben megszületik egy dallam, adott esetben hangszerelés kérdése, hogy abból egy rockopera lesz, vagy egy komoly zenei darab?
Hát az biztos, hogy nem véletlenül állt össze úgy egy könnyű zenei átlag együttes, ahogy összeáll basszus, szóló, gitár, dob, mert ezek az alapvető zenei elemek, a szóló, a harmóniáknak a fundamentuma, egyáltalán a harmónia, mint olyan a gitáron, ritmusgitáron, meg a ritmus a dobon, ezek az elemek ugyanúgy a könnyű komoly zenében is megtalálhatóak. Tehát adott esetben például egy vonóskari hangzás kiváltható elektromos gitárral, funkcióját tekintve legalábbis mindenképpen. Úgyhogy én, amikor ezt a darabot hangszereltem, akkor az volt a célom, hogy az iskolában található mindenféle zenei képzettséggel rendelkező embereket, a legvadabb könyvzenésztől és rockbanda vezetőtől a legszelidebb hegedűs kislányig mindenkit egy kalap alá venni, és hogy megfelelő egyensúlyt teremtsek a hangszerek között. Tehát ezért, hogy a gitárt nem nagyon használok együtt hegedűvel, maximum akkor, hogyha uniszónóban vannak. És azt hittem, hogy feltaláltam a spanyol viaszt, és hogy remek vagyok, azt, amíg meg nem hallottam a Jézus Krisztus Superstar című darabot, ahol csodálatos harmóniában és egységben vannak a hangszerrel és tekintve a hangszerek. De szerintem összeereszthető, arra kell csak vigyázni, hogy azonos funkcióban ne használjon az ember azonos dolgokat. Tehát például a bőgő és basszusgitár nincs is benne nagy bőgő pont ezért, mert basszusgitár kiüti nekem. Illetve a gitárok pedig kiütik a vonóskar alsóbb részét, tehát akkor még csak hegedűket írtam bele.
Van egy weboldalad, ez az andorkapéter.hu, amin egyébként az önéletrajzodon kívül az aktuális dolgok is megtalálhatók. Ez éppen mondjuk egy tavalyi évvégi utolsó frissítés, de ebből is látható, hogy azért a különböző darabok, amihez közöd van, ezek azért bemutatásra kerülnek különböző helyeken, és ha jól látom, akkor itt azt mondja, hogy Hajnalok völgye novemberben, aztán volt egy adventi koncert, tehát ezek a dolgok megmutatják magukat, és mind a mai napig ezek szerint le tudod mérni a fogadtatást is. Azt is le tudod mérni, hogy a közönség hogy értelmezi, és hogy fogadja, és azt is le tudod mérni, hogy akik átadják ezt, ők milyen fokon adják át. Mik a tapasztalatok?
Hát eddig, hála Istennek, szerették játszani, énekelni a dolgaimat, akik játszották, énekelték, de mindenképp egy mázlistának mondhatom magamat, mert már amikor 13 évesen megírtam az első kamarazenekari darabomat, az is megszólalt. Tehát leginkább fiókba maradó művek most a zeneakadémiai évek alatt vannak, mert a kedves évfolyamtársaim és a többiek annyi felé vannak szakadva, amit én nagyon is megértek, hogy nagyon nehéz összeszedni nagyobb együtteseket.
Azt akarod mondani, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy te még egy nagyon kegyelt helyzetben vagy, mert neked viszonylag kevés dolog maradt fiókban? A jellemző az, hogy mindenki a fióknak ír.
Nem éppen nem ezt akartam mondani, hanem az, hogy úgy taktikáznak manapság a zeneszerzők, én úgy látom legalábbis a növendékek, akik mondjuk nincsenek annyira befutva, hogy inkább pályázatokra próbálnak írni, amikkel nagyobb eséllyel fog megszólalni az adott mű. Mert hát a Zeneakadémiának hiába van saját zenekara, megvannak a saját feladatai, épp ezért a diplomakoncert egy nagy esemény, amikor az embernek az életében egy jó szimfonikus zenekar, ilyen esetben mondjuk a Koncertó Budapest fogja megszólaltatni a műveket. De én a korábbi évekre gondolok, amikor 13 éves koromtól mondjuk így a konzig bőven volt időm kísérletezni zenekarral, mert Fenyő Gábor a Szentendrei Kamarazenekarral kiegészítve egyes szólistákkal előadták például a Ballagási misémet, illetve hát számos ilyen zenekari tapasztalatom volt, főleg egyház zenei téren.
Ballagási mise?
Igen. Tehát, hogy ezekből én tudtam kontrollálni azt, hogy mi szól jól, mi nem szól jól, mit szúrtam el, mit csináltam jól, és nagyon sokat tanultam, tapasztaltam, mire oda kerültem, hogy hivatalosan tanultam hangszerelni a Zeneakadémián. A Ballagási mise a Ferences gimnázium ballagására készült, a saját ballagásomra, és ott a liturgia keretben szólalt meg, tehát az oltárnak az abszisnak egy jó részéből kiszorítottuk szegény ferences testvéreket, mert odaállt a kórus, meg elé a zenekar, és így tettek
ez. Ez ott abban a környezetben egy jellemző dolog, vagy csak most tényleg nekem megütötte a fülemet, hogy ballagási mise?
Nem, ez nem igazán jellemző, hogy
akkor ugye?
Zeneszerzéssel eleve kevesen foglalkoznak ott már, aki mondjuk a Ferences gimnáziumba jár, sokan elmennek a konzervatóriumba már 14 évesen. Ez egy szociológiai hosszú távú kérdés, illetve messzire vezet, hogy 14 évesen lehet-e pályát választani, vagy mennyire nem. Hát én örülök neki, hogy a Ferences gimnáziumba jártam, mert mondom, nagyon sokat tudtam zenével kísérletezni.
Maradjunk akkor, mit gondolsz, Péter, a hit és a zene vonatkozásában, és a következő felvétel, amihez át is adom neked a szót, ez az Adoro T. Ez pontosan mi lesz, mit akar, milyen körülmények között született?
Hát akkor még az első kérdésnél maradva, több vonalon próbálok az egyházi zenében működni, ezért is tanultam latinul a Ferencesben, mert szerettem volna minden szót érteni és megfelelő módon kezelni, hogy ne csak egy ilyen idegen valami legyen, hanem a legbelsőbb kifejező eszközömmé válhasson, mondjuk a latin nyelvű éneklés, és ez azért is jó, mert internacionális, bármilyen országban el tudják énekelni. és hát egy ősi tradícióhoz kapcsolódik. Tehát ezen a vonalon is működök, írok egyházi darabokat, már több misét írtam, amik szerintem fantasztikusan jó szövegek, mint szövegek, ha csak úgy abszolútban nézzük, akkor is nagyon-nagyon jók. Illetve hát könnyűzenei vonalon is működök egyház zenében. Most éppen passzív vagyok a Szent András Evangelizációs Iskolában a gyermekek miatt, illetve hát a tanulmányaim vége miatt, de mint gitáros imavezető, dicsőítésvezető én is működtem közösségünkben, különböző ilyen lelki gyakorlatokon, tehát Csiszér Lacival is aztán később így aktív, kollegiális viszonyba kerültünk ezeken a falakon belül. Amiről most itt szó van, az a bachelor diplomám, tehát a diplomakoncertnek az egyik művéből egy részlet. Ez három liturgikus ének, tehát három különböző témájú motetta. Az első Lux Aeterna, egy halotti ének, második Laudate Dominum, a legrövidebb zsoltárunk, dicsérjétek az Urat, és a harmadik, amit most szeretnék megmutatni a hallgatóknak, az pedig az Adoro Te Devote című latin himnusznak a feldolgozása. Az egyszólamú dallamból indul, és aztán később bomlik ki. Hát nekem volt egy ilyen dramaturgiai elképzelésem, hogy a szentségimádásból a szent áldozás felé, tehát hogy amikor csak távolról szemléljük az Istent, vagy amikor egészen egyesülünk vele, és hát a vers is valami ilyesmiről szól, hogy vágyakozása a színelátásra, és hát majd a zenébe hallani fogjuk, hogy hogyan modulál ez szépen a földi egyszerű hétfokú C-dur diatonikus hangsorból egy egészen más világba, és aztán csúszik vissza a valóságba a zene.
Itt ülünk a T-dosszié stúdiójában, a Lánchíd Rádióban, illen Tulai Krisztián vagyok, és Andorka Péter zeneszerző a vendégem, aki utolsó éves a Zeneakadémián. Arra gondoltam, főleg amikor láttam itt a weboldaladat, és ezt mondjuk el, ez egyáltalán nem számít klasszikus értelmemet reklámnak, andorkapéter.hu, és ahogy nézem az aktuális menüdet, azt mondja, hogy tavaly szeptember 22 Újpalotán bemutatásra került, és itt már ugye úgy van írva, hogy ismételten a Rózsalány. Ezek szerint akkor ez is egy olyan dolog, ami a napjainkban is él, és akár látható máskor is, és majd a következő felvételünk innen lesz. Mit kell erről a darabról tudni?
Ha már az egyház zenéről beszéltünk, akkor ez akár egy harmadik vonulata is lehet a konkrét könnyű zenei szolgálat és a komoly zenei motetta vagy hasonlók megírása mellett. A Rózsalány egy színpadi mű, színpadra szánt mű, Szent Erzsébet életét dolgozza fel. Hajnal Géza rokonom egyébként, ő írta a szövegét, hidrogeológus docens mellesleg, úgyhogy ez sem mindennapi, hogy librettókat írkál valaki a BME irodáiban. De ő megtette, a Szent Erzsébetről elnevezett közösség tagja, a világi rendi ferencesek köreiben működnek ők. Tehát ők elkezdtek érdeklődni, pontosabban ő elkezdett érdeklődni a közösségük védőszentje felől, és hát mindenféle utakat megjártak Szent Erzsébet életéből. Helyszínekre elmentek, ahol ő élt, lakott, született, Sárospatakon is, hogy tudjuk, Marburg, ezeket a helyeket ők megjárták, hol biciklivel, hol pedig gyalogbusszal. És aztán oda jött hozzám, amikor az Üzen Márciust bemutattuk, hogy ő szívesen írna verseket nekem így Szent Erzsébet életéről, és hogy írjunk egy hasonló oratórikus művet. Én pedig akkor már láttam a hátulütőit az Üzen Márciusnak a műfaj szempontjából, tehát hogy ez egy március 15 vagy valamilyen nemzeti ünnep köré csoportosuló oratórikus mű, tehát igazából kőszínházban nem játszható, hanem egy dalciklus, ahhoz viszont elég nagy zenekar kell, hogy ezt úgy könnyedén ripsz-ropsz összedobjuk. Tehát mondtam neki, hogy nekem színpadi művet tessék írni Szent Erzsébet életéből.
Na hát, könnyen mondtad egy rokonnak.
Könnyen, persze. És utána akkor ő ezt elkezdte nagy lelkesedéssel, beszéltünk róla, sokat leveleztünk, az e-mailezésünket ki lehetne adni egy vastag könyvbe, és aztán megszületett a libretto, elkezdtem a megzenésítést, egy rövid hónap alatt készlettem ilyen vázlat verzióban, és utána még a hangszerelése az hát bőfél évig tartott ennek az egésznek. Ez is egy nagy zenekar és crossover műfajú, tehát vegyítve van a dobszerelés, gitárok, basszusgitár, egy kicsit már finomabban, mint az Üzen Márciusban, nagyobb a hangsúlya a komoly zenei részen. Ezt teszem hozzá, hogy a most éppen amin dolgozom, musical, abban pedig már csak komoly zenei zenekar van, tehát így klasszicizálódok ilyen értelemben, ezt lehet mondani. A Rózsalányban pedig ugyanezt történt, hogy CD-re tudtuk vinni, a Don Bosco szimfonikus zenekar játszotta, és hát különböző zenészek, akiket így megkértem könnyű zenei oldalról, közreműködtek rajta, énekesek a Zeneakadémiáról, a Madách Színházból, Vegyesen, innen-onnan, akiket úgy értem, azokat megint csak, ahogy az Üzen Márciusnál összeszedtem. És aztán a végeredmény ebből egy nagyon szép kiadvány lett, amit a Ferences Rend a 800 éves fennállása alkalmából adott ki. Megjegyzem, 3000 példányban, tehát hogyha minden el kellene, akkor aranylemez lenne.
Igen, a mai számok szerint.
És már 2000 el is kelt nagyjából, hogyha mosókonyhai raktárnak a létszáma rendben van, az 1000. Tehát ezt is CD-re tudtuk vinni, de ennél tovább nem jutott, aztán egyszer csak megkeresett a Jó Reménység Társulat megalakítója és megálmodója Déri András, aki egyébként az Operázban karmester, és hát a nagyszerű Pasaréti Szent Antal énekkart vezeti, hogy ő, Tóth János rendező opera énekessel szívesen megcsinálná ezt a darabot színpadra. Hát én azt hittem eldobva a telefon, tehát még jó, hogy hozzájárulok, mindent odaadok, stb. Élő zenekar. És aztán az ősbemutató 2011 novemberében meg is történt, méghozzá egy nagyon szép és érdekes helyen, a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, ami már maga is hasonlít egy görög amfiteátrumhoz, tehát ilyen félköríves, fölfelé emelkedő nézőtere van, mondhatjuk. Az oltár előtt meg egy szabályos orkesztra van, egy kör alakú tér, tehát gyakorlatilag görög dráma játszására alkalmas. Járások a sekrestje felől, hátulról, kívülről. Ennek persze volt egy kis pikantériája, mert iszonyatosan hideg volt, úgyhogy amikor kívülről kellett bejönni, akkor a szegény énekesek megfagytak. A mikroport be van kapcsolva, akkor azt mondjuk, hogy
Igen.
De hát az nem volt. És itt lett egy ilyen szcenírozott koncertszerű előadás, ami aztán eléggé kihasználta a teret, szépen járkált a kórus is, nagyon élvezte mindenki az előadását. Wunderlich József volt a főszereplő, illetve Nagy Szilvia. És aztán ebből Új Palotán is lett még két előadás, illetve visszahívtak minket tavaly szeptemberben, ezt láthattad a weboldalon.
Igen, és akkor most jöjjön ebből a műből a Rózsacsoda című tétel. Thank you.
Hová mégy kedvesem, mit viszel kötényedben?
A város utcáit járva rémes dolgokat láttam. Betegek, koldusok, árvák nélkülöznek, éheznek, fáznak. Nekik mindig néhány meknyi kenyeret.
Tiszta lelkedből fakadó nemes gesztus, ám ezzel nem oszlatod mondjaikat.
akinek a dossziéját ma kinyitjuk.
Közvetlenül a dosszié becsukása előtt nem sokkal az Andorka Péter zeneszerző a 37-49-67-20-as SMS falszámra. Zsuzsi írja nekünk, hogy az Üzen Március rockoperából szívesen hallgatna még. Hát azt tudjuk neki mondani biztatásképp, hogy ezzel fogunk zárni itt az elköszönés után és a hírek előtt. Azt pedig nem tudhatjuk, lehet, hogy úgy hozza az élet, hogy akár több dal is meghallgatható lesz, ha majd ismét eljön egyrészt a Lánchíd Rádió születésnapja, másrészt pedig ez a nagyszerű nemzeti ünnepünk. Szóval tessék majd a készülékekre tapadni március 15-én, mert egy-egy dalt biztos, hogy én be fogok majd illeszteni adásba, aztán majd még meglátjuk, hogy mi lesz. Mit szólsz, ezek szerint tetszik a hallgatóknak a rockoperás könnyedebb éned is?
Hát nagyon örülök neki, mert én ezt egy olyan műfajnak tartom, ami egyfelől közvetlenül tud szólni a hallgatókhoz, másrésztről pedig a legmagasabb művészi igényeket is meg lehet benne tehát csinálni, kielégítheti ezeket az igényeket, egyrészt hangszerelés szempontjából, másrészt pedig nem kell feltétlenül egyszerű refrénes dalokat írni, hanem bármilyen megkomponált dalformát is lehet alkalmazni. Most egy dobszereléstől megdöntse el mindenki magának, hogy könnyű zene lesz-e kategorikusan, vagy nem, vagy hogyan.
Ugyanide jött SMS Attilától, aki gratulál elsősorban hozzád, és van egy javaslata, hogy próbáld gyerekkórussal is. Így szól az SMS.
Akkor valószínűleg a Motettára gondol.
Valószínűleg igen.
Jó, köszönöm
szépen. Épkézláb ötlet? Vagy?
Abszolút. Női kar, az teljesen jól passzol gyerekkarra. Uh-huh. Igazából csak a hangulatától félek, hogy talán egy kicsit komor az első tétel nekik, de hát azt nem hallottuk most itt.
Az jutott eszembe, miközben egyébként a felvételeket hallgattuk, hogy ugye elmondtam a műsor elején, hogy most is tényleg nagyon fiatal vagy, de hát évekkel ezelőtt még fiatalabb voltál. Itt te találkoztál a Mistral zenekarral, találkoztál Dévai Nagy Kamillával, olyan művészek közé keveredtél tulajdonképpen egy serdülő fiúként, hogy akár azt is gondolhatná az ember, hogy na hát ezt a srácot nem fogják meg komolyan venni. Mond valamit meg, jó, ügyes, ügyeske, tehetséges, stb. Mennyire kellett neked bármivel is kompenzálni azt, hogy amit te gondolsz, vagy amit te tartasz bizonyos dolgokról, vagy véleményed van, vagy alkotsz valamit, az igenis kvázi, csúnya szóval a felnőtt társadalomban is életképes. Mennyire kellett neked bármilyen módon öregbíteni magadat, ha érted, mire gondolok. Ezekben a körökben.
Hát hála Istennek egyáltalán nem, mert egyikük se volt olyan előítéletes, hogy azt mondja, hogy hát ez egy kölyök, senkit nem érdekel, hanem Dévai Nagy Kamilla ugye a Krónikás Zenedével egyenesen a tehetséges énekes-gitáros gyerekekkel foglalkozik, tehát gyakorlatilag mint pedagógus éli világát, úgyhogy pláne így, és hát művészi alázat pedig bőven volt benne is, és a Mistrában is, hogy objektívan odafigyeljenek arra, amit szerettem volna kérni tőlük, hogy hát ez a Lacira is igaz, a Csiszér Lacira, egy keresztény körökben működő zenész, úgyhogy hála Istennek nem ütköztem olyan falakba, hogy bármilyen ilyen félvárólvevés, vagy ilyen dolog lett volna benne. Nagyon nyitottak voltak.
Mara néni SMS-ével zárunk, mert már többre nem jutott idő, hogy a műsor vége felé megsokasodtak. Meglepő az érzékenysége, fiatal korát tekintve pláne, írja Mara néni. Jó hallgatni az ötletekkel teli invenciózus dallamvilágát. Biztosan sikerülni fog a diplomázása. Gratulálok.
Köszönöm szépen, úgy legyen.
És akkor nem maradt más hátra, Péter, mint hogy megköszönjem, hogy eljöttél hozzánk, és sok sikert kívánjak a szerkesztőség nevében. És itt van a kezemben ismét az Üzen Márciusnak a CD-je és a kis buklet hozzá, és az utolsó dallal, egy Vas Albert művel fogunk búcsúzni, átadnám neked ehhez a szót.
Mint csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ez az a pontja az Üzen Márciusnak, ahol kilép a március 15-i körből, és egy ilyen egyetemes üzenetet próbál megfogalmazni. Vas Albert verse eleve jóval később és másról is szól, de mégis egy egyetemes nemzeti fohász, aminek a végén a kürt szólamba bebecsempésztem a himnusz bevezető dallamait.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Hallgatóknak pedig üzenem, hogy hétfőtől visszahallgatható a hangtárunkból, a lánchidradio.hu-ról ez a beszélgetés is. További jó rádiózást, viszonthallásra.
Uram, ki fönn az égben lakozol fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében, az emberek atyára árazd el bölcsességet, értsék meg valahára, mi végből van az élet. Ne törje magát senki, igyekezzék helyettük jobb kincseket szerezni, jó tettek nyugalmát, derült és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rongó tűz meg nem éget. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, s élhessen szabadon a földön minden ember, és legyen egy akol, és egy legyen a pásztor, növelj pásztor botot, virágzó rózsafából, s ha mindeneket szépen elrendeztél epében a népek közt, Uram, nekem is van egy népem. Annyi szent jussa, mint e népnek, adj békés aratást sok bérvetés nyomán, nyugodjék meg kezed. S ha áldásod e földön elért kicsit nagyot, jussak eszedbe, én is kibújdosó vagyok. Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nékem is egy csöndes menedéket. Csak akkora legyen, hogy elférjek én s a béke, nézzen az ablakom patakra, fára, rétre. Kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, láthassam, amint véget kísér egy új világ.